Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, dicsérjük Urunkat fennállva, 50. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, a reformáció egyik énekét énekeljük, 390. dicséretünket, 390. énekünk így kezdődik, erős vár a mi Istenünk.
Oh.
Isten, ami oltalmunk, erősségünk, igen biztos segítség a nyomorúságban. A seregek ura velünk van, Jákob Isten, ami várunk. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk a Királyok könyvéből. A Királyok könyvének 18. részéből olvastam Isten igéjét a 20. verstől a 39-ig. Ülve hallgassuk meg. Akkor elküldött Aháb Izrael fiaiért, és összegyűjtötte a prófétákat a Kármel hegyére. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt. Meddig sántikátok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha pedig a Bál, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egy szót sem. Akkor Illés ezt mondta a népnek. Egyedül én maradtam meg az Úr prófétájának, a Bál prófétái pedig 450-en vannak. Adjanak nekünk két bikát. Ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, vagdalják darabokra, és rakják a fahasábokra, de tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a fahasábokra, de tüzet én sem gyújtok. Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az Úr nevét. Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt, és ezt mondta, jó lesz így. Azután így szólt Illés Bál profétáihoz. Választhatok ki egy bikát, és készítsétek először ti, mert ti vagytok többen. És hívjátok segítségül nevét, de tüzet ne gyújtsatok. Ők fogták a nekik jutott bikát, elkészítették, és így hívták segítségül a Bál nevét reggeltől délig. Ó, Bál, felelj nekünk! De nem jött hang, és nem felelt senki. Eközben ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Amikor dél lett, Illés gúnyolódni kezdett, és ezt mondta. Kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten ő. Talán elmélkedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán alszik, és majd fölébred. Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és szokások szerint összevagdosták magukat kardjukkal és dárdájukkal, míg el nem borította őket a vér. Dél elmúltával révületbe estek, egészen az áldozat idejéig, de nem jött hang, nem felelt, és nem figyelt rájuk senki. Akkor Illés ezt mondta az egész népnek, jöjjetek ide hozzám, és odament hozzá az egész nép. Ő pedig helyreállította az Úr lerombolt oltárát. Fogott Illés 12 követ a Jákob fiaitól származó törzsek száma szerint. Jákobhoz így szólt az Úr szava, Izrael lesz a neved. A kövekből oltárt épített az Úr nevében, azután árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetőmag elfért volna. Azután elrendezte a fahasábokat, földarabolta a bikát, és rárakta a fahasábokra. Majd ezt mondta, töltsetek meg négy rödöt vízzel, és öntsétek az áldozatra meg a fahasábokra. Azután ezt mondta, ismételjétek meg, és megismételték. Újra mondta, harmadszor is tegyétek meg, és harmadszor is megtették. A víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel. Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta. Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindent a te parancsodra tettem. Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg az egész nép, hogy te vagy az Úr, te vagy az Isten, és te fordítsd vissza szívüket. Akkor lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égő áldozatot és a fahasábokat, a köveket és a port, az árokban lévő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt, az egész nép arcra esett, és ezt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, ma azokról a nagyságos dolgaidról emlékezünk, amelyeket atyáinkkal cselekedtél. Kivezetted őket a szolgasság házából, szabaddá és erősítetted őket igazságot kijelentésével, és lelked újabb kiárasztásával sok mindent adtál a közükbe. Köszönjük a te áldásodat, köszönjük, hogy te ma is áldasz bennünket azzal az örökséggel, amelyet ők hagytak ránk. Ezért teljes szívből hálát adunk neked. Engedd meg, hogy híven megőrizzük a ránk bízott értékeket. Add, hogy atyáinkra való emlékezés az minket is bátorítson. Add, Urunk, hogy amikor látjuk az ő haláláig tartó hűségüket, mi is erősek és buzgók lehessünk. Jöjj segítségünkre, kegyelmes Istenünk! Bocsásd meg bűneinket, és ne nézd sokféle erőtlenségünket. Hiszen látod, hogy mennyi mindenben vétkezünk, mennyi mindenben vagyunk mi is a bűnnek fogjaivá és rabjaivá. Terjeszd ki kezedet, Úrunk Jézus Krisztus fölénk. Növeld mindenütt, így nálunk is azokat, és azoknak seregét, akik lélekben és igazságban imádnak téged. Engedd, hogy figyelni tudjunk a te szavadra, amelyet hozzánk intézel. Figyelhessünk arra az útra, amelyet te szeretnél adni nekünk, és melyen te jársz előttünk, hogy vezess. Urunk, add, hogy minden időben téged keressünk, és téged kövessünk. Tudjuk, hogy te élsz és uralkodsz. Tudjuk, hogy a hegyek és a dombok megrendülhetnek, de a te szereteted irántunk nem szűnik meg. És a te szövetséged velünk nem inog. Könyörülj rajtunk, kérünk. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 370. dicséretünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján ma az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, a Királyok első könyvében, a 18. részben a 36-tól a 39-ig terjedő versekben. Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta, és ezt mondta, Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy Te vagy az Isten Izraelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsodra tettem. felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy Te vagy az Úr, Te vagy az Isten, és Te fordítsd vissza a szívüket. Akkor lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égő áldozatot meg a fahasávokat, a köveket és a port, az árokban lévő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, ahogyan olvastuk most mai alkalmunkon a Királyok könyvét, régi idők története elevenedik meg mindannyiunk számára. Hogyha időrendben szeretnénk elhelyezni Hillés prófétát, akkor a Krisztus előtti 800-as, 900-as évek közepén között szolgál. Egy olyan világban, amely világ a megosztottságról szól. A Szentírást olvasók figyelhetnek arra, hogy az Ószövetségnek az egyik nagy gondolatisága, amely Ábrahám korától kezdve tulajdonképpen az új szövetségig megjelenik, ez az örökség, Kánaán földje, az ígéret földjének a kérdése. Az a föld, amelyet megígér Isten Ábrahámnak, az ő utódainak, és amelyből csak egy pici rész Sára halálakor lesz az övé tulajdon szerint, Mamré tölgyesét vásárolja meg. És az Ószövetség világában, hogyha pusztán történetileg nézzük az eseményeket, akkor sokszor éppen a föld körül van a vita. A Királyok könyvét olvasva már azt látjuk, hogy nem is egy egységes ország van előttünk. Az a birodalom, amely létrejön Saul, majd leginkább Dávid és Salamon uralkodásával, Salamon gyermekének és katonai vezetőjének a belső politikai küzdelmével ketté szakad. Az északi országrészt hívják innentől kezdve Izraelnek, és a déli országrészt pedig Júdának. Most épp ezeket a sorokat olvasva, valamikor a 800-as évek közepén az északi országrészben vagyunk, Izraelben, és Illés prófétának a szolgálatát hallgathatjuk. Illés proféta pedig nem kertel, nagyon őszintén és nagyon tisztán beszél azokról az időkről, amelyek az ő korára, az ő Izraelére voltak jellemzőek. Két nevet említ, két pogány istenséget, összekapcsolódnak ők, az egyik Bál vagy Baál, ebből a szóból van tulajdonképpen a bálvány szavunk is. A másik pedig az ő női megfelelője Astarté volt. Mi volt ennek a kultusznak a jellegzetessége? Egy-egy mondatot mond erről is a Szentíró. A Bál kultusznak a jellegzetessége a vér volt. A véres áldozat és a hozzá kapcsolódó kultuszi vér. Azt hallottuk, hogy a Baál papok, mint ahogyan lenni szokott, magukat kardjaikkal és lándzsáikkal megvagdosták, és révületbe estek. Astartéről már kevesebbet hallunk, de tudjuk, hogy az Astarté pogány istenség szentélyeihez pedig a kéj kapcsolódott, nem a vér, hanem a kéj. Kultikus paráznákat tartottak Astarté tiszteletére szánt szentélyekben vagy szent helyeken. Izraelre tehát Illés idejében ez a kettősség jellemző, a vér és a kéj. Nagyon izgalmas ez a két szó, mert meghatározza évezredeken keresztül az ember bűnre csábításának és a bűnben való életének jellegzetességeit. Az egyik a vér, a másik pedig a kéj. A tegnapi napon Veszprémben voltam még, és a veszprémi vár kapujában van egy kiállítás, a hősi halottak emlékét örökíti meg, 48-49-es szabadságharc forradalom, vértanúiról beszél, majd egy picit későbbi időkről, az első világháborúról és a második világháborúról is. És van egy nagyon pici, de engem nagyon megrázó kép, egy gyermeknek az írása, egy karácsonyi levél. Egy kicsiny gyermek írja a második világháború idején az édesapjának. Így kezdődik nagyon emberien, és nagyon szépen, hogy biztosan meglepődsz, hogy milyen szépen tudok már írni. És utána azt mondja, hogy én azt kérem most a Jézuskától először is, hogy gyere haza. Utána meg szeretnék kérni tankot, fegyvert és egyebet. Döbbenetes legalábbis ennek az atmoszférája, ennek a kis levélnek, és ott a kísérő szöveg is még inkább megrázó, amikor az a felirata a magyarázatnak, hogy a háború Veszprémben zajlott, mert ez a kisfiú 9 vagy 10 éves korában egy bomba találat következtében meghalt. A levél pedig megmaradt. Azért mondtam, azért rázott meg ennyire, mert kicsi gyermek korunk óta szeretjük a harcot, a háborút, a vért, a vérszagát. Azt látjuk a sportban is, hogy legtöbbször azok a legkeményebb ütközetek, amelyek a teljes kontaktról beszélnek, amikor ered a másiknak az orravére, az már biztos jele, hogy győz az illető. A másik szó pedig a kéj szava. Nem kell sokáig magyaráznom, hogyha azokat a statisztikákat látjuk, és azokat a számokat figyeljük meg, amelyek a házasságok tönkre meneteléről szólnak. Egészen biztos, hogy mögötte van ez az ősi vágy, a kéj után való vágyódás. És a döbbenetes az úgy az egykori világban, mint a mai világban, hogy az ember világosan tudja azt, hogy a vér és a kéj ebből a szempontból Isten ellen van. Sőt, hogyha Bibliát olvasó emberek vannak itt a templomban, rátok nézek, tudom, hogy azok vagytok, akkor tudjátok, hogy ennek a szakasznak a következménye is a vér. A gyilkosság. De azt kell látnunk, hogy az ember ehhez képes hozzászokni, egykor és ma is. Sőt, nem csak képes hozzászokni, hogy ez veszi őt körül, hanem kezdi megirigyelni, végül a szolgálatába is beáll. Észrevétlen, sunyi bűn ez, kedves testvérek, amelynek a szolgálatába állnak népek, nemzetek, egykor és ma, fiatalok és idősek. Közben pedig elfeledkeznek Istenről. Elfeledkeznek Ábrahám, Izsák, és itt ebben az összefüggésben így használja a Szentíró Izrael Istenéről. És amikor az ember látja saját magát a tükörben, akkor megfogalmazza a magyarázatait is. Hány és hány olyan magyarázat van ma is, amely cselekedeteinkre próbál választatni. Mi miért történt? Mit miért teszünk? Ki, mikor, hogyan volt jó helyen vagy rossz helyen? Mint hogyha, ne értsétek félre, de most szándékosan mondom, mint hogyha az elsődleges kérdés az volna, hogy milyen etikai mérce szerint élünk ebben a világban. Holott most ez az igen nem etikai kérdést tesz fel először, hogy hogyan élünk ebben a világban, hanem azt kérdezi, hogy hol van Isten ebben a világban. Nyilvánvalóan a kettőnek összefüggése van, de az első kérdés az, hogy hol van Isten ebben a világban? Ez volt a kérdése Illés korának, ez volt a kérdése a reformációnak, és ez a kérdése a mai Isten tiszteletünknek. Hol van Isten? Talán a Kármel hegyén, talán Genfben, talán Vizsolyban, vagy talán Pomázon, Csobánkán. Hol van Isten? A reformáció nagy kérdése ez. Ha szeretnénk megtudni, hogy hol van Isten, végig mehetünk néhány gondolat erejéig a felolvasott igén. Az első, amit meglátunk, Isten ott van, ahol a próféta megszólítja. Jöjjetek ide, én hozzám, mondja. Jöjjetek ide. Amikor azt kérdezzük, hogy hol van Isten, akkor nem mondhatjuk azt, hogy Isten mindenütt és mindenben jelen van. Nyilván tudjuk, hogy Isten ott és akkor jelenik meg, ahol és amikor akar. Ezt az egyházatyák is megfogalmazták már. De Isten nincs mindenben benne. Nincs benne a fákban, a füvekben, nincs benne a földben, nincs benne a templom falában, és nem rejthetem el Istent pusztán a magam életében, szívében, személyiségében sem. Amikor megszólal a próféta, akkor világos választóvonalat ad. Jöjjetek hozzám. Nézzétek az ő kiállását, nincs benne egyfajta balanszírozó életbölcsesség. Nem azt mondja, hogy nálam van az arany középút, egy kicsit ide is, egy kicsit oda is. Jöjjetek én hozzám. Olyan emberről van itt szó, mint aki a történelem lapján majd 2000 évvel később megjelenik, egy vonszi birodalmi gyűlésen, egész életének meghatározó pillanata az, hogy őt megkeresztelték, Luther Mártonnak hívják, vagy Martin Luthernek hívják, és ott ül a birodalmi ülésen, és felolvassák ellene a vádpontokat, és egyetlen egy szót kellene csak mondania, azt, hogy visszavonom, revokó, visszavonok mindent, és ő ehelyett azt mondja, hogy itt állok, és másként nem tehetek. Mert küldetésem van. Mert Isten igazsága hajt engem. A kereszt hajt engem. Isten igazsága, és nem elégszem meg avval, hogy Isten gondoskodik rólam, nem elégszem meg avval, hogy Isten körbevesz engem. Szeretném elmondani, és szeretném döntésre hívni az egész népet. Mert nem lehet kétfelé sántikálni, mondja a próféta. Nem lehet két úrnak szolgálni. Olvassuk másutt. Ki kell állni? Tudjátok, úgy látom, hogy ma nagyon sok keresztény ember megelégszik avval, hogy Isten gondoskodik róla. Megelégszik az ő személyes jelenlétével az életében. Megelégszik avval, hadd mondjam most egy képpel élve, Illés képével élve, hogy Isten táplálja őt, mint a hollók a szárazságban a prófétát. A legjobbat adja neki. Vagy megelégszik avval a ma embere, hogy valóban nem ürül ki az ő lisztes fazeka. És mindig van olaj. Megelégszik avval, hogy Isten azt akarja, hogy eljusson az étel az özvegyhez, vagy hogy ez az egész világ megtapasztalja az ő valóságát. De mégsem mer kiállni. Mi az, amit Illés tesz? Mozzanatában az oltár építése van. Furcsa, számunkra református emberek számára pedig különösen is nehéz ezt hallani. Nyilvánvalóan ez egy szimbolikus cselekedet. Mert felépíti azt az oltárt, amely az Úr oltára. Felépíti azt az oltárt, visszaépíti azt az oltárt, amely ott állt a Kármel hegyén, amelyet leromboltak. Tudjuk jól, hogy a kultusz egységesítéséig, Dávid és Salamon király idejéig több helyütt mutattak be áldozatot. A Kármel hegyén is volt egy oltár. Volt egy olyan oltár, amelyen tiszta Isten tisztelet folyt, ahogyan a törvény leírta. És ez az oltár széthullott, szétesett, mint a nép darabjaira, atomjaira, mondaná a költő. És vissza kell építeni, helyre kell állítani, tudjátok mit? Az Isten rendjét ebben a világban. Az oltár ezt jelképezi, az Isten rendjét ebben a világban. Hiszem, hogy a templomunkban az Úr asztala is ezt a rendet képviseli. Isten rendjét ebben a világban. És amikor elkezdődik az oltár helyreállítása, amikor újra elkezdődik a helyes Isten tiszteleti gyakorlat, akkor megváltozik egy népnek az élete. Így volt ez a reformációban is, és így van ez ma is. Itt nem egy liturgiai reformról van szó. Nem arról beszél a proféta, hogy több legyen egy Isten tiszteleten az ének. Nem arról beszél, hogy most legyen-e orgona a templomban, vagy ne legyen orgona. Tudjátok, hogy a reformáció első időszakában nem volt orgona a templomokban. Mi pedig elképzelhetetlennek tartjuk a református Isten tiszteletet orgona szó nélkül. Nem arról folyik a vita, hogy most milyen ének legyen az énekeskönyvben, hanem arról, hogy helyreáll Isten rendje egy világban. És amikor elkezdődik Isten rendjének a helyreállítása egy világban, akkor megvalósul az, amit megint csak a reformátorok fedeztek fel, ráadásul az evangélikus Luther Márton mondott ki, hogy mi mindannyian, akik itt vagyunk az Isten házában, akiket Isten elhívott Krisztusban, utat mutatott, azok mind-mind az ő papjai. Az egyetemes papságnak az elvét Luther Márton mondta ki. Oltárt építeni nem lehet máshogy, csak kövekből. Méghozzá olyan kövekből, amely kövek valakit vagy valamit jelképeznek. Itt 12 követ vesz Illés próféta, és abból építi az oltárt. A 12 ősi törzsnek a neve vagy a jelképe mindez. Mert az Isten oltára nem csak az ő világát jelenti a mi világunkban, hanem az Isten szerinti egységet is jelenti ebben a világban. 12 féle kő, egy széthullott Izraelben, nincs már egységes Izrael. Már csak Észak van, Izrael meg Dél-Júda. De ott és akkor az oltár a 12 kőből épül. És hiszem, hogy ebben az oltárban, amikor ilyen épül, amikor ilyen reformáció van, akkor ott van a te köved, ott van a mi kövünk, és akkor mindannyian örvendezünk. Mert nincs olyan, hogy mi közöd neked ehhez az Istenhez. Az egység, a közösség, az csak Istennél lehetséges. És nézzétek, Illés, amikor olyan szépen, olyan hosszan mondja el a Szentíró, hogy mennyire praktikus, amikor elkészíti az oltárt és rárakja az áldozati állatot, amelyet nagyon gondosan készített elő ő maga is, akkor szeretne kizárni minden emberi furmányt, minden emberi gondolkodást, minden emberi hátsó szándékot vagy sejtetést. Ezért önti le magát az áldozati állatot, az oltár fáját, kövét vízzel. Háromszor ismételteti meg. Jakab apostol leveléből tudjuk, hogy 3,5 évnyi szárazság volt ekkor Izraelben. És tudjátok, ismeritek ezeket a dolgokat, az ember mindig megtalálja, hogy mire lehet hivatkozni. Nos hát, Illés azt akarta, hogy ne találja meg a korembere azt, hogy véletlenül egy szikra, egy összegyűjtött fénycsóva gyújtotta volna meg az áldozatot. Mi tudjuk, ismerjük ezeket a helyzeteket. Elég egy csikk, elég egy eldobott szemüveg, és már lángra borul minden. Lángba borul minden. Amikor a próféta vízzel öntözi meg az áldozatot, akkor szeretné ezeket az emberi sejtetéseket, emberi kiskapukat kiküszöbölni. És azt mondani, hogy itt ebben nincsen semmi hátsó szándék, nincsen semmi praktika, nincsen semmi mágia. Egyedül csak Isten. De hogyan jelenik meg Isten? Most először is úgy, hogy a próféta imádkozik. Oly sokat beszélünk erről, hogy imádságainkban gyengültünk meg, és oly sokat hallunk arról, hogy mindazok, akik előttünk jártak, előttünk lévő nemzedékek voltak, azok mennyit imádkoztak, mennyit könyörögtek. Hogyan becsülték meg az Istennel való kapcsolatot. Nem csak néhány odavetett szó, amely engem jellemez az Istennel való kapcsolatomban, hanem megfontolt, leírt, átgondolt szavak voltak ezek. Van egy ilyen kis könyvecske, az a címe például, hogy az imádkozó Calvin. Mai napig olvassuk az ő imádságaikat. Azt az odaszánt, Istent váró, Istent hívó életet, amely párbeszédben volt vele. Hány és hány kötetünk van, imádságos kötetünk, hány és hány imádságos kötetünk van a múltból, és hány és hány prédikációs kötetünk van a mából. Vagy ha megjelenne egy kötet imádság, mondjuk a mi imádságunk, ennek a gyülekezetnek az imádsága, őszinte átgondolt sorai, egy kis füzetben. Nem magamutogatásul, hanem azért, hogy leültünk, átgondoltuk az Istennel való beszélgetésünket. És ez nem pózt adott az imádságnak, hanem őszintességet. Íme, az imádság nem hosszú, nem az a lényege, hogy hosszú legyen, hanem hogy őszinte. Uram, Ábrahámnak, Izsáknak, Izraelnek az Istene. Mint hogyha azt mondaná Illés, hogy Uram, te megbizonyítottad magadat már a történelemben. Mindenki tudja, hogy te létezel. Most arra kérlek, mutasd meg magadat. Ismerje meg ez a világ, hogy te vagy az Isten is, hogy én a te szolgád vagyok. Csak ennyi. Az Anya Szent Egyháznak is ennyi az imádsága. Illésnek is ennyi az imádsága. És a mi imádságunknak is ennyinek kell lenni. Uram, mutasd meg magadat. Hadd ismerjék meg ezek az emberek, hogy te vagy az Isten, és hogy én a te szolgád vagyok. Felelj nekem. És felelj nekik is. Tudjátok, az utolsó tapasztalata pedig ennek a reformációnak itt Illés korában az, hogy abban az időben nem azt kellett bebizonyítani, hogy Isten létezik, vagy nem létezik, hanem azt kellett bebizonyítani, hogy Isten jelen van, ott van. Van egy kedves énekünk, sokat énekeljük Isten tiszteleteink előtt, így kezdődik, hogy itt van Isten köztünk értekült imádni, hódolattal elé állni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre. Az, aki hirdeti, s hallja itt az ígét, adja néki szívét. Igen, kedves testvérek, a lényeg ez, hogy megjelenik az Isten, hogy jelen van az Isten, hogy nem tűnt el Isten ebből a világból. Nem igaz, bármennyire szeretjük a költőt, írót, hogy Isten megformálta volna ezt a világot, a gép forog az alkotó pihen, nem hagyott el bennünket, itt van. Mi ennek a bizonyítéka Illés történetében, Isten jelenlétének? Nos az, kedves testvérek, hogy nem csak az áldozat emésztődik meg, hanem a kő is, sőt a víz is, sőt a por is, minden, ami előtte van. Az erős Isten uraknak ura szól és a földet mind előhívja, énekeltük ennek az Isten tiszteletnek az elején. Isten mindennek az ura, és ezt bizonyítja meg, hogy itt van, jelen van, ma is hatalmas, ma is képes a reformációra, ma is képes arra, hogy emberek lélekben és igazságban imádják őt. És milyen jó, hogy nekünk Isten már nem úgy jelenik meg, mint aki emésztő tűz, hanem úgy, mint aki Jézus Krisztus. Egy másik hegyen, a Golgotán nyilvánvalóvá válik mindannyiunk számára, hogy milyen az Isten. Ezt ismeri fel az első reformáció. És ezt lehet felismernie minden népnek és minden nemzetnek, minden generációnak, így a mainak is, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És amikor meglátja ezt egy római katona, akkor azt mondja, bizony, ő Isten fia volt. Amikor meglátja őt Tamás, akkor azt mondja, hogy én Uram és én Istenem. Amikor megérzik ezt az Ószövetség alakjai, akkor így fogalmaznak, én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Ime ezt ismerte fel a református reformáció is, amikor jelmondatául a következőt választotta. Soli Deo Gloria, egyedül Isteni a dicsőség. Ez lehet a reformáció ma is. Ez az út, amelyet láttunk. A kéj és vér világából a hitvallás világába. Az Istent megélt, megtapasztalt nemzedék hitvalló világába. Amen. Fennállva válaszoljunk az igére. 398. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, te megmutattad a Szentírásban, és megmutattad a mi eleink idejében is, hogy szabadító Isten vagy. Olyan Isten, aki személyesen megjelensz, utat mutatsz, aki megváltasz Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy megtalálhatunk téged, Urunk, ma, hogy te nem rejtőzöl el. Köszönjük a te érintésedet, szavadat, Köszönjük lelkedet, aki megvilágosítja és megnyitja előttünk a te beszédednek értelmét, és megmutatja nekünk valóságában Jézus Krisztust. Köszönjük neked, Urunk, a te áldásaidat is, amelyet megtapasztalhattunk, Urunk, ezekben az évtizedekben is, amelyekben élünk. És mikor látjuk a fájdalmas dolgokat, ami környezetünkben, világunkban, akkor bűnbánatot tartunk, és hozzád szeretnénk fordulni. Téged hívunk imádságban. Jöjj, felelj, Urunk, ennek a világnak számos kérdésére. Felelj, Urunk, Jézus Krisztusban. És hát, hogy ne csak hallgatói, passzív szemlélői legyünk ennek, hanem felelősségteljes, református, hitvalló keresztjénei. Így imádkozunk hozzád, Urunk, a mi közösségeinkért, és így imádkozunk, Urunk, a mi szolgálatunkért ebben a világban. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, egyházunkért, sok sebből vérző református egyházért. Te gyógyíts bennünket, mint ahogyan Illés gyógyította az oltárt. Add, hogy egymást testvérnek tekintsük, és testvérként fogadjuk. Igéd legyen a mi kritikusunk, ne mi legyünk egymás kritizálói. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért, kórházi ágyon lévőkért, oda készülőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyászolókért és emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Imádkozunk hozzád, református egyházunk egészéért. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, vasárnapi alkalmainkat hirdetem. Vasárnap 9 órakor Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon lesz Isten tiszteletünk. Foglaljuk el helyünket, és keressük meg záróénekül 380. dicséretünket, első 3 versszakát énekeljük el.
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege, mert nem árthat néked senki gyűlölsége. Noha e világnak rajtad dühössége, de nem hagy szégyebben Krisztus ő felsége. Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy, az Atya Istennél bizony te kedves vagy. Ő szent fia által, már te is fia vagy, minden dicsőségben higgyed, hogy részes vagy. Hogyha te igazán a Krisztusban bízol, higgyed, hogy lélekben Istennél gyarapszol. Ha Krisztus véréből igaz hittel iszol, higgyed, hogy örökké, meg nem szomjúhozol.
Fennállva vegyük az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatodokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!